3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Sánta Ferencről fogunk beszélni. Egy meglehetősen kicsi életműről való azt olvastam, hogy mindössze 14 év alatt hozta össze 1954 és 66 között. Itt több novelláról van szó, meg novellás kötetről természetesen. Isten a szekéren, erre még én is emlékszem fiatal koromból, akkor jelent meg talán 60-as évek közepén, nem tudom. Ez egy gyűjteményes volt, tehát korábbiak meg később írtak, vegyesen voltak benne. Ott van az áruló, ami talán a harmadik regénye, a 20 óra és az 5. pecsét. Körülbelül azt hiszem, hogy ez az, amit a emlékezet őriz. Egyébként őrzi valahogy az emlékezet, de lehet, hogy nem a könyvei, hanem a filmek után, amik készültek a 20 óra, tehát valami zseniális színészekkel volt megcsinálva, az még fekete-fehér film volt, vagy az 5. pecsét szintén zseniális színészekkel, és hát nagyon sok kritikával, hogy persze lehet egy ilyen nagyon kihelyezett, kiélezett élethelyzetet fölállítani, de hát erről majd beszélünk, ami a film alapját adja. Szóval Sánta Ferenc, brassói születés, budapesti halál, 2008-ban halt meg, még viszonylag fiatalon. Gyuri?
80 éves.
Hát ez 70 valahány.
27-ben született, 2008-ban halt.
Hát ismertem annyiban, hogy könyvtáros volt a Ménesi úton az 5-ös kollégium könyvtára, illetve hát az 5-ös könyvtár. És volt olyan, amikor már nem voltam szakkollégista, hogy ő hozta ki a könyvet. És drap, köpenybe volt, és könyvtáros volt. És jártam a lakásán, a Balzak utcában, bulisztunk ott, mert jobban voltam a legidősebb fiával, aki Mózsi Ferenc néven érdekes novellákat is kezdett írni. Aztán valahogy abba hagyta. Úgyhogy, és hát persze olvastam annak idején a műveit, és hát most újra olvastam néhányat, és hát a maga nevében nagyon érdekes a probléma. A probléma. Hát amivel ő tulajdonképpen, mint írni akaró, tehetséges ifjú munkás szembenézett, hogy mit és hogyan lehet megírni. Hát a nagyon bonyolult cenzúrális viszonyok között. Na most ez ugyanaz a probléma volt az ő számára, hogy most összemenőleg nézem, mint a magyar filmesek számára. Ez szerencsétlen nemzedék tulajdonképpen, akik hát pont a kezdéskor beleesnek a Rákosi korszakba, és hát aztán a Kádár korszak első harmada sem annyira enyhe, az azért mégiscsak a Rákosi korszak folytatása, pláne kultúrpolitikailag. És végül is, amikor enyhül a szorítás, és már meg lehetne írni ezt, azt, amazt, akkor elhallgat. Ez nagyon érdekes. És különös is. Na most annak idején, amire igazán fölfigyelt az irodalmi szakma, én is fölfigyeltem rá, ez a Sokan voltunk című novellája, és nekem szöget is ütött aztán a fejembe, amikor pár évvel később a Fukazavának az Arándokének című kötete megjelent magyarul, meg hát egyáltalán japánul, meg angolul, meg mindenféle nyelveken, hogy tulajdonképpen azonos a két mű bizonyos értelemben. Arról szól, mint a kettő, hogy mi a sorsuk szegény társadalomban, szegény közegben az öregeknek. Hát megölik őket, vagy öngyilkosok lesznek. Én nem tudok róla, és a világban se nagyon tudnak róla, hogy például a Fukazava Japánjában volt-e valóban az életben ilyen gyakorolt eljárás, hogy az öregektől hogy lehet megszabadulni. Az ókorban tudjuk, hogy volt. Az ókorban, ugye Strabonnál, meg másoknál azért szerepel ilyesmi. Hát ott sok minden szerepel, amit azóta is gyakorolnak, tehát hogy az öregektől megvonják az ételt, szerepel meg, hogy a hülyéket és a túlokosokat megölik, hogy hogy a közeg, hogy a társadalmi csoport tovább élhessen. Hát azóta is van ilyen, ugye ez gyakorlat a világban, mind a kettő, amikor a nyugdíjasok éhen halnak akárhol a világban, hát az ugyanez, csak már állami szinten. De nem tudunk Erdélyből se, meg Kelet-Magyarországról se, ahol gyerekeskedett Sánta Ferenc, ugye ő erdélyszül, de aztán még gyerekkorában átkerült Debrecenbe, végzi a középiskolát. Hogy volt-e ilyen, nem tudom, ehhez nagyon jó néprajzosnak kéne lenni, és nagyon kéne ismerni az irodalmat. De a novella az önmagában nagyon érdekes. Most újraolvasva feltűnik nekem, hogy egyrészt, hogy valóban úgy üdvözölték, mint a Móricz féle Hétkrajcárnak az új változatát, és még egyet is értek ezzel. A Móricz műsorunkban elmondtam, hogy én a Hétkrajcárt gicsnek tartom. És az a probléma ezzel a Sokan voltunkkal is, hogy hát az is az, de hogy hiba is van benne, mert a Hétkrajcár az egyértelmű gics. De a Sokan voltunk című novell, hát arról szól, hogy a nagypapa fölmegy a büdös barlangba, ahol nyilván széngáz van, vagy valami hasonló, és megöli magát, amikor már 70 elmúlt, vagy olyasmi. És ezt a kedvenc kisunokája meséli, sok gyerek van, sok testvér van, azok nem tűnnek föl a novellába, és hát a család is, és utolsó ebédet kap, megfognak neki egy tyúkot, a tyúkot megeszi az egészet, ő egyedül, és a kisgyerek, aki meséli, az már sír, az már szorong, az már borzalmas hangulat, és akkor elmegy tiszta ruhába, elmegy a nagypapa föl a hegyre, és akkor másnap a papájával a kisunoka, aki mesél, fölmegy, és a barlang bejáratában ott van a szépen összehajtogatva a ruha, és még egy csirkecomb is volt a zsebébe rejtve, meg van fagyva, mert hideg van, és majd hát az a kisunokának van száma. És még egy szomszéd is van, a komája, a nagypapának, aki ugyanoda megy, és ugyanúgy ott hagyja a barlang előtt a ruháit. Na most balladisztikus hangon akarta megírni. Van benne egy kis Tamási Áron, van benne egy kis Móricz Zsigmond, és nekem most újraolvasva, ami akkor nagyon megkapott engem, hát nagy hatással volt, a hatásvadászat nincsen jól megcsinálva, ugyanis a kisunoka eleve sír, pedig ha ez egy szokásos szertartás, akkor lehet, hogy furcsa, és először szembesül vele, de csak utólag kéne meghatódni. Ez hiba, ez művészi hiba. Érdekes a magam úgyán, hogy meg akarta írni a nyomort, de úgy látszik, hogy ennyire közvetlen tapasztalata ellen a dologról mégse volt.
Ali? Én is újraolvastam a Sokan voltunkat, mert a gyerekkoromban nekem is, vagy leginkább gimnazista koromban Sánta Ferenc meghatározó volt abban az értelemben, hogy nagy hatást tett rám, és pontosan azt, amit valószínűleg el akart érni. Tehát, hogy az irodalom, mint egy ilyen erkölcsi iránytű tudjon szolgálni, és valószínűleg az elhallgatása is ezzel függött össze, hogy ő ezt halálosan komolyan vette, és képtelen volt többet írni. És nekem is utánolvasva azt tűnik föl, hogy lírai, balladisztikus, és végig valami olyan feszültség munkál az egészben, amelynek a végén letéve, vagy befejezve az olvasást, mégis van valami, ami nem a történet hitelességét, hanem az írás hitelességét kérdőjelezi meg. És egyébként nem volt ilyen gyakorlat. Az olyan volt, gyakorlat volt, és ebbe igaza van Sántának, tehát ebbe hiteles, hogy a mérhetetlen szegénység, a szociális egyenlőtlenségeknek a kiéleződése az valóban okozott a családon belül is feszültségeket, és ezek a feszültségek egyébként a családon belüli erőszaknak a legkülönbözőbb formáit hozták. Hát ugye a leglátványosabb ugye ez a tiszaszugi arzénos gyilkosságok voltak, amelyet aztán ugye irodalomban is, például Hágy Gyula is a nemzetközi színpadokon dolgozott fel a 30-as években. Tehát van ilyen, és volt is ilyen, és az öregekkel is, a magukkal tehetetlenekkel is volt ilyen, és hát az ember tudja, hogy milyen kíméletlen vagy kegyetlen volt a paraszti ökonómia, hát akár a saját családomból is, láthatja, hogy ez abszolút elképzelhető, de ennek a túl lírizálása ma egy bennem zavart okozott, és elolvastam az összes többi novellát is, mert viszonylag könnyű, hát például azt, ami ugye eljött Csurka Istvánnal meg a többi, ez az emberi avatás, vagy emberavatás.
Igen, emberavatás.
Tudom, emberavatás. Hát az már abszolút vállalhatatlan szerintem olvasmányként, mert minden félbe maradt. Tehát van abban is egy ilyen múrici dolog, hogy az első keresett meg stb. Van ott egy ilyen ébredező erotika, de az egész annyira ildomos és annyira szemérmes, hogy akkor egyáltalán miért kell megírni, hogyha így írjuk meg.
Hát meg a hét krajcára utal az, hogy visszaadja azt a plusz egy pengőt.
Igen, igen.
Pengő,
igen.
Nehogy már az új rendszerben
és
legyen.
És akkor van a...
Amit a pénztáros nő pontosan, adott neki, mert így fiatal van a gyerek vásárol.
Mécsesek, tehát hogy igen, tehát hogy abban is több van, mert benne van, de hát nyilvánvaló, hogy nem fog megírni egy házasságtörő viszonyt, ahol a fiatal gyerek összejön a hentes feleségével, pedig biztos, hogy volt ilyen, akár a saját életében is volt, csak akkor miért nem írja meg? Tehát, hogy itt vannak zavarba ejtő tények, és valószínűleg tényleg ezért van az, hogy egyébként ugye a Sokan voltunk, az 54-ben jelent meg, Szabó Pál, ugye egy már teljesen elfeledett, de akkoriban nagy hatású népi író, vagy népi író vezető, és ő volt, aki azt az új nemzedéket felfedezte. Nem véletlen, hogy 54-ben, mert 54-ben már az a borzalmas diktatúra, amely ugye az irodalomra is teljesen rátelepedett, felszakadazóba volt. Pontosan az irodalmárok, az újságírók voltak azok, akik először föllázadtak, és az, hogy egyáltalán szóba kerülhetett egy ilyen író-olvasó találkozón, az, hogy a fiatal Sánta Ferenc azt mondja, hogy hát nem így kell bemutatni a valóságot, hanem az már ennek a Nagy Imre féle változásnak az eredménye lehetett, és kiderült, hogy egyébként az asztalfiókban 52 óta ott volt ez a Sokan voltunk, és mutatja egyébként, hogy maga a Sánta Ferenci életműnek is ez az elhallgatása, miközben tényleg hát az 5. pecsét, meg a 20 óra, főleg a filmes megjelenítésében szerintem egészen sajátos maradandó nyomot hagy az emberben, de hát ez legalább annyira a Fábri Zoltánnak is, a filmrendezőnek, meg hát Őze Lajosnak, Páger Antalnak, Márkus Lászlónak, tehát Cserhalminak, a fiatal Cserhalminak.
Szépen lóg.
Igen, de hát valami elképesztő jelenléttel lóg, és akkor Latinovicsról ne is beszéljünk. Tehát az is egyébként, ugye itt mind arról van szó, hogy a népírók a valóságot írják le. A népírók a realizmust hozzák, ugye ez volt az, ami eszközé tudta tenni őket, hogy a szocialista de hát ez nem valóság. Tehát a Latinovics alakja az 5. pecsétben, hát ez annyira egy költött, allegórikus alakja, ugye egy filozófiailag felfogott nácizmusnak, hogy ez biztos, hogy nem volt. A valóság az ugye ez a Pokorni Józsefek meg a Kumpáterek, tehát hogy egy teljesen elszabadult őrület, ami 44 őszén pusztított, és nem az, amit leír, de ettől függetlenül, mint műalkotás a filmben nagyon is működik, ha a Coleridge-i tanácsot megfogadjuk, hogy suspension of disbelief, tehát hogy felfüggesztem a valóságra való kételjeimet, és teljesen elmerülök benne, hogy akár így is történhetett, tehát persze biztos, hogy nem így történt, de hogy ennek a dolognak be kellett fejeződni, ennek a beszédmúnak ezt nem lehet folytatni. Ma emellett mindenki elmenne, el lehet, mint nosztalgiát lehet feleleveníteni, hogy akkor még írtak, akkor még volt morális tartás, akkor még stb. Miközben tudjuk, hogy már akkor sem volt ez teljesen egyértelmű, és a morális tartás, vagy az igazából egy propagandisztikus elvárás volt. Ez nem... az én szememben nem kérdőjelezi meg Sánta Ferencnek az alapvető és mély tisztességét, de megmagyarázza az, hogy tényleg 66 után ő nem írt, hanem valami elképesztő, mindig ilyen vagy olyan válogatásba kiadták a korábbi novelláit, meg a regényeit.
Hát, ha azt mondta, hogy az ember nem tudja megírni a reményt, akkor ne írjon. Igen, rettentő sokat kínlódtunk vele, mert fölhívogattuk, hogy interjú, beszélgetés. Nagyon szívesen ellocsogott velünk a telefonban, de nem volt hajlandó mikrofon elé állni. De azért hadd védjem én meg kicsit veletek szemben, hogy itt van ez a Nácik című novella. Azért, ugye favágó unoka, vágják a fát, jön két nyilas lovon, hát mondjuk nyilas lovon azért kicsit fura, de mindegy.
Nem nyilas, azok tényleg nácik.
Jó, nácik, katona megérkeznek. Emberek. És akkor elindul egy olyan történet, ami később a 5. pecsétben, ugye a
megalázás.
A magyarát, igen, hogy nem ölik meg az öreget, nem ölik meg az unokát, nem a kezüket se vágják le, sem történik semmi különös, csak azt bizonyítják be nekik, hogy senkik vagytok. Hogyha azt gondoljátok magatokról, ugye ezt a Latinovics mondja el, hogy a legnagyobb baj, ha azt gondolják ezek magukról, hogy valakik, hogy nekik van joguk gondolkodni meg, emberi méltóság, meg nem tudom, ezt kell bennük megtörni. És hát sajnos abban viszont nektek van igazatok, hogy ebben a novellában is elkövetel, hogy Gyuri mondta, művészi hibát, hogy tudnélik az öreg, meg a gyerek úgy mennek oda hozzá, hogy eleve meghajolnak, eleve meg vannak törve. Akkor mit kell rajtuk megtörni? Mert menj oda, gyere vissza.
És hát nem olyan nagy dolog a kecskének nevezni a kutyát, vagy fordítva.
Igen, igen, kétségkívül. Viszont azért ez egy talán
kevés már. Ahhoz, hogy valaki igen, náci az, legyen.
Hogy meg kell törni az embereket ahhoz, hogy ne bízzanak magukban, mert akkor nem lázadnak, ez nagyon szépen megcsinálja mind a két alkalommal.
Olyan ez a novella, mint egy korabeli magyar film. Teljesen úgy van szenírozva tulajdonképpen. És az alakok is úgy vannak megírva, hogy a funkciójukon kívül nem tudunk róluk semmit. Nagyon sok ilyen film született, ugye az 50-es évek végétől a 60-as évek. Ebbe a gyengébb Jancsú filmek is beleférnek. Gál Istvántól kezdve, mindenki belefér. Nagyon sokan csináltak ilyesfajta szcenírozást, és úgy is van megcsinálva, hogy egy jelenet, egy színhely, kevés szereplő, és hát úgy fest, mintha lenne egy ilyen morális tanulsága a dolognak. Tulajdonképpen fekete-fehérben van ez a novella elbeszélve. Tehát teljesen olyan, mint egy tévéjáték, egy rövid tévéjáték. Na most nem tudom kötni ahhoz a nagyon sokszínű dologhoz, amiből azért általában az irodalmat csinálják a szerzők. Nekem az jutott eszembe, így eltűnődtem, mert hát akkor nem így gondolkoztam, hát akkor az ember olvasta fiatalon, és olvasó, befogadó, és a hatásos dolgok ezek. De ez olyan, mint a gömbnek a négyszögesítése. Tehát van egy...
Nem a körnek?
Nem. Egyben ezt akarom mondani, hogy van egy gömb, amiből eleve elvon egy kétdimenziós kört, és aztán azt négyszögesíti. Tehát átmegy két szűrőn, két párlaton megy át valami, ami neki nyilván fontos élménye volt, és utána ez a párlat, ez igazából már nem idézi föl nekem azt a gazdag gömböt, amit föl kéne idéznie.
De van itt egy másik, a 20-szor, amiről szerintem szintén beszélnünk kellene, ami szintén egy nagy hatású regény, hát az ő valóságos újságírói tapasztalatain alapul, mert ő tényleg lement falura, interjúkat csinálni, és később azt mondta, hogy őt az érdekelte, hogy az ember hogy jut el a szocializmushoz, és a szocializmus hogy jut el az emberhez, stb. Hát most ez mindegy. Ebben a regényben, mint egy később is, az a lényeg, hogy sokféle életigazság jelenik meg. A grófé, a szegény paraszté, a másik szegény paraszttal szemben, az elmenekült pártitkár, aki 56-ban gyilkol, biztos annak is megvan, de csak hát ott vannak a golyók, a golyónyomok,
az ajtó
félfában, az igen, ajtóban. És ott van a meggyilkolt ember igazsága, stb. Stb. Itt azt szokták felhozni, hogy itt a probléma az, hogy hozzá mert nyúlni, és valamiért hagyták 56-hoz, beszélhetett 56-ról, és kimondhatott olyan dolgokat, amiket addig mások nem. Tehát, hogy tulajdonképpen ennek az egésznek, ennek az összetett regénynek ez a legfőbb, vagy egyik legfőbb erénye. Hogy hogy kezdtek el beszélni az írók 56-ról, és ezt talán valahogy ő kezdte el normális módon.
Hát elkezdte már Karinthy Ferenc, meg egy csomóan elkezdték, és nagyon hamar, meg nagyon hamar filmet írt a Boldizsár Iván, ugye. Meg, nagyon hamar elkezdtek, csak másképp Déri Tibor hát, is elkezdett beszélni,
mint ezt már mondtuk.
Igen. De itt tulajdonképpen érdekes, hogy ilyen módszerrel, tehát megy egy riporter, kérdezget, és akkor monológok vannak, meg vallanak a riporternek a szereplők. Hát ebből született néhány nagyszerű mű, például egy remek mű, a Rozsda temető, amelyikről mindenki azt hitte, hogy ugyanúgy írói módszer, mint ahogy a Sánta Ferencnél, és aztán kiderült, hogy valóság, hogy valóban azok beszéltek, és a nevükön vannak megörökítve, és tényleg riportkönyv. Ez elképesztett engem, mert én se úgy gondoltam rá. A módszer azóta is hatékony, tehát használják. Hát, hogy más nem mondjak, Závadapál szokta használni most új. De ez a sokoldalú monológból összetett regény. Tulajdonképpen ez is a japánok is, ugye, hát a Fukuzawa meg a többiek írtak ilyeneket, ugye. A Vihar kapujában is ilyen több szempontú megvilágítása van, ha már film, mert ebből is film. Na most itt a probléma azzal van, hogy igen hosszú szövegelés folyik, miközben nincsen információ. Nem fogom felolvasni, mert mondjuk nem, hogy nagyon lassan, több oldal, amíg eljutunk addig az információig, hogy az asszony nem engedi az özvegyt, nem engedi újra festeni az ajtót, vagy kicseréltetni az ajtót, hogy maradjanak benne a lövésnyomok. Na most tulajdonképpen ez egy információ sok oldalon. És aztán, amikor mások is elkezdenek ugyanerre utalni, közben van ilyen elvtárs, olyan megyei pártitkár, nem tudom kicsodák, jönnek, mennek ezek a korabeli szereplők, meg, és közben nem történik semmi. Ez nagy probléma, amikor a cselekményről van szó, a cselekmény tulajdonképpen egy novellába való. És ez föl van duzzasztva, ezért a sok ágú bogú regényi. Na most azért emlékszünk inkább a filmre, mert a szövegben egy ilyen általános népi monologizálás folyik, tehát egy ilyen elvont népi beszédmód van, mindenkinél ugyanaz. De amikor megjelenik mondjuk a filmen az orvos, Bodrogi Gyula, ha jól emlékszem.
Igen,
és na, hát lehengerlő volt, ahogy ezt a nyomorult és Pestről hanglemezeket szállító, meg a pénzével semmihez nem kezdeni tudó orvost játsza, aki hát oda van száműzve vidékre, amit utál. Az fantasztikus kép volt, tényleg, az megmaradt. Nekem az merett meg ebből a 20 órából a leginkább. Mert ott valami nagyon élesen megjelent, ez a, amit nyilván Sánta Ferenc is ismert. De maga a regény szerkezet az elvont marad, és a történet is elvont marad nekem.
Ali?
Én is azt érzem, hogy hát nehéz erről beszélni. Azért nehéz erről beszélni, mert most az ember a fogyatékosságokat elemzi, Gyuri szempontjából ez abszolút érthető, hiszen maga is író. Rám ez, hogy ezt javasoltad, hogy ez legyen a műsor témája, azért hatott, mert elolvastam annak idején, és belém égett Sánta Ferenc, és megnéztem a filmeket, és belém égett, és abszolút azonosultam Gyurica, vagy hogy hívták? Gyuricának. Hát meg ahogy Őze Lajos játszotta, és szenvedélyesen érveltem, hogy igen, joga van arra, hogy megprofozza akár magát a Krisztust. És az egész. És most az ember így újraolvas, akkor lehetetlen egyfajta csalódottságot, még a Nácik című novellában is, amit én szintén újraolvastam, és amelynek, tehát az a kép, tehát teljesen igazad van benne, Gyuri, hogy ez a filmes, tehát ez tiszta Jancsója, hogy a csizma vol felemeli az állát, először a nagyapának, a gyereknek, ez a monoton, ismétlésszerű, szintén Jancsói, ez egy filmes eszköz, amely direkt fárasztja az olvasót vagy a nézőt abban a tekintetben, hogy hozzászokjon, hogy így működik a diktatúra, így működik a megalázás. És mégis a végére egy picit túl sok az egész, tehát az egész ismétlés a kutyának meg a kecskének az összekeverését, hogy ezt ennyiszer, tehát hogy pedig nem hosszú a novella, tehát hogy és valami elképesztő feszültség árad belőle, de nem ismertem föl, és ez lehet, hogy egyébként az öregedés hatása, azt a fajta élményt, mint amikor először olvastam, és belém égett a Nácik. És ugyanezt tudnám mondani az Isten a szekéren, ami hát egy csodálatos benyomást keltett bennem, hogy igen, így kell beszélni róla, mert hogy pontosan egyrészt ki kell gúnyolni, mert hogy az Isten az fölül a szekére, hát ez abszolút ugye az őskeresztény vallási demokrácia, de aztán a végén mégiscsak ott van, hogy miközben a paraszt hihetetlenkedik, egyszer csak átfordul, hogy maga addig marad nálam, ameddig akar. Tehát és akkor ott az egésznek van egy ilyen, hogy könnyekbe törünk ki, tehát van egyfajta, mint hogy a végén már szinte az operett színházban van, és mondom, ez egy olyan novella, amit én 30 éve, amikor elolvastam először, akkor mélyen megrendültem. Volt benne egy kis székes humor is, nem túl sok, sajnos Sánta Ferencben nincs humor, de és most valahogy nem működik, mint ahogy egyébként a 20 órában is, ott a gróf, ahogy a hangyákkal. Tehát az valami elképesztő kép volt bennem, hogy hogyan és hogy milyen ellenszenves, és hogy ő továbbra is ezzel a... Ott egy kicsit azt is gyanítottam, bár semmi közöm nem volt ahhoz, hogy védjek bármifajta grófot, meg arisztokratát, mert nekem soha nem volt semmilyen ilyen affinitásom ahhoz, hogy azonosuljak ilyen rókaprémes vagy egyéb dolgokkal, de hogy igazságtalannak éreztem, hogy egy ilyen roué, ahogy ezt a francia mondja, egy ilyen romlott emberként bemutatni, aki ilyen cinikusan néz vissza a szépülő, épülő, de konfliktusokkal terhelt új világra, és hogy tulajdonképpen az még rosszabb volt. Benne van ebbe egyébként az, amit gyakran elfelejtünk, hogy a népi írók azért eléggé, ha brutálisan is, meg eléggé leegyszerűsíteni is, de mégiscsak szocialisták voltak. Úgyhogy nehéz ez az ügy, de mondom, tehát mindegyikben van. Tehát ott az a feszültség, amelyet egyébként elbeszélésekben akkor, amikor gyerek voltam, én is átéltem. Tehát az, hogy milyen volt a TSS-ítés, milyen volt az, amikor kijöttek el, és milyen volt az, amikor a saját szomszédod volt az, aki megtagadott, elárult, és nem is tudta a szemével tenni. Tehát ez az igazgató Jóska, meg ezek az egész konfliktus.
Hát látod, azért akkor Sánta Ferenc megadta azt a kortársainak, amit megadhatott.
Pontosan, tehát ez egy aktuális novella volt, vagy regény, bocsánat, amely a film által kapott egy hatalmas felnagyítást, de nem lett az a maradandóság, hogy 56-os, de lehet, hogy azért, mert az univerzum teljesen eltűnt, mint a megáll az időnek. Tehát, hogy az is 56-os, az is film, az is egyfajta reménytelenséget foglal össze, És mégis ez a 20 óra, tehát elképesztő feszültség működik benne, de hát a mai, mondjuk a ma 20 évesei számára szerintem ellentétben a megáll az idővel nem tud semmit mondani.
Itt van egy súlyos probléma, a parabola. A parabola. Tehát tulajdonképpen Sánta Ferenc megpróbálta, és ez egy művészi probléma, a már korábban létező hangokat, tehát a magyar irodalomban létező Tamási Áron, meg Móricz Zsigmond hangját hozzá idomítani a parabolához. Na most a parabola általában menekvést jelent a realizmus elől, amikor éppen nem lehet realistán ábrázolni igen, valamit. Tehát ő nem akarta, amiben sokan belementek, hogy a szocialista realizmus nevében itten olyan üdvösen tekintsünk erre az egész történetre, és szóval ő nem akart üdvtörténetet kreálni a szocialista valóságból, ugye, akármilyen is, és elment a parabola felé, amelyik ilyen nagy általános erkölcsi problémákat fogalmaz meg, és akkor értsük rá a mi valóságunkat, mi az olvasók, akik úgy sejtjük, hogy ő miről beszél. Amikor a huszita háborúról beszél, akkor sejtsük azt, hogy itten végül is a kommunizmusról van szó. Na most hosszú-hosszú moralizáló párbeszédek vannak, és nem jutunk sehonnan, sehová. Ez az utolsó regény. De mondok egy nagyon érdekes példát, a Halálnak halála című novella. Nagyon egyszerű, jól van kitalálva, van egy géppisztolyos őr, és kísér két rabot valahonnan, valahová.
Ebből is készült egy tévéfilm.
Igen, hát annak van írva tulajdonképpen. Kevés szereplő, a színhely szinte mindegy, csak hát bele kell az őrnek potyognia a vízbe. És ugye mi a csavar, hogy ottan valamiről beszélnek ezek a rabok, akik nincsenek megkötözve. Mert hát ugye elvileg nem kell, mert ott a géppisztoly le lehet őket lőni. És valahonnan valahova vezeti őket az őr, beleesik a vízbe, és kimentik a rabok, és még a géppisztolyt is visszaadják neki. Na, igen, értem a parabolát, értem, hogy hát igen, ez a mi sorsunk.
Kétértelmiségi azért, lássuk
be. Igen, és a kétértelmiségi az aláveti magát a minden, és mennek tovább. Na, de hát ez már nem szól semmi, ez semmiről nem szól.
De miért nem szól? A kétértelmiségi elkezd beszélni Schopenhauertól kezdve mindenről, amit ez az ember, ez az alsó középosztálybeli nyilas nem ért.
Most akkor következik biztos, az, hogy nyilas.
Valami...
Bocsánat, mit nem tudom, biztos, hogy nyilas. Nem, itt nincs az.
Akkor náci, nem mindegy.
Nem biztos, hogy náci, mindegy. Lehet kommunista ő is.
Nem érti, lehet. Őket, alsóbrendűnek érzi magát. Ezeknek itt játsszák a felsőbrendűt, és itt tudnak latinul, meg németul is beszélnek, meg francia mondataik is vannak. És akkor rájuk fogva a gépfegyvert, hogy most azonnal agyon lövöm azt az egész
szemét. Igen, hát ez az őrkény KHG.
Dr. KHG, igen.
Dr. KHG
igen.
Című egyperces.
Hát csak nekem egyébként...
Hát ott Remi művénk.
Hát tudjuk, hogy miről van szó, és K-havas Géza. Hát,
igen, szegény egyébként, igen.
Az konkrét, igen. Azért, és ez nagyon mulatságos. Hát itt nincs humor, itt ki van terjesztve az érvénye, hát úgy körülbelül az egész emberi történelemre. És közben, menet közben kiürül. Ez a probléma vele.
Jó, nézzünk egy másik ilyen, nem tudom, hogy ez parabolának nevezhető, talán azért nem, az ötödik pecsét és a film. Ugye itt van ez a Gyurica órás, Béla kollega, ő a kocsmáros, király a könyvügynök, őt játszotta Márkus, ha jól emlékszem.
Igen.
Kovács az asztalos, és van ez a Keszei Károly művészi fényképész, fél lábát elvesztette a fronton, aki végül feljelenti ezt az egész társaságot a nyilasoknál. És a Gyurica órás mondja ezt a következő választást, hogy mi lenne akkor, hogyha meghalnának, föltámadnának kinek a bőrében, Gyugyú a kivágott nyelvű rabszolgaképében, akit meggyötölnek, elveszik a gyerekeit, stb., vagy a zsarnokéjenc Tomoceusz Kakatiki, aki a winner, szemben a loserrel. Hát ki akar lenni itt a loser? Senki természetesen, de sokan mondták ezt, hogy ez egy olyan kiélezett szituáció, mert az életben nem fordul elő, hát aztán a filmben előfordul, mert az órás, mint kiderül, a saját gyerekei mellett gyerekeket bújtat, gondolom zsidó gyerekeket bújtat, tehát ez nem derül ki konkrétan, de De látom az arcodat. Nem tetszik? Mármint, hogy nem hiszed el.
Hát ez is parabola, ugye ez a határhelyzet, ez az egzisztencialista határhelyzet akar lenni. Na most, hát az egzisztencia határhelyzetek ábrázolásába a Sartre is belebukott.
Pontosan.
Azért ez nehéz ügy, ez a határhelyzet, amikor ki van találva.
Vagy-vagy, Pali?
Hát én is azt érzem, hogy főleg a filmes megjelenítésben van egyfajta ilyen vákumhatás, ahol minden így kiürül, és ott érvényesíteni lehet a dolgot, de nehéz nem gondolni arra, hogy azért ez nem a második világháborús magyar részvételnek egyfajta feloldása, problematizálása, hanem pontosan azáltal, hogy egy morális tanmese, ezáltal általános lesz, azon a szinten pedig egy idő után elgondolkozunk az egésznek a valószínűségén és valószínűtlenségén. Ugye ebben a formában gyűlnek össze az emberek. A legreálisabb tényleg az, hogy van az, aki sértődöttségében feljelenti a társaságot. Ez teljesen valószínű. Ilyen előfordult és előfordulhatott. De az, hogy azon gondolkozzék egy kocsmai társaság, hogy és akkor ezen este is, hogy ő most akkor a Gyugyu lesz, vagy a Totce, vagy hogy...
Tomóceusz,
igen, Katakiti, hát az egészen elképzelhetetlen. Tehát itt pont arról van szó, hogy nagyon nehéz ezt az egész 44-es sztorit, akár 44 őszét megzenésíteni, és ebben pontosan, tehát, hogy ha újraolvasom Déri Tibornak az Félelem című novellát, az a Alvilági játékokból, amit ugye jól ki is radíroztak, akkor az sokkal inkább visszaadja az egésznek az esendőségét, mint ez a novella, amelyben Latinovics megint remekel, de megint öncélúan remekel. Tehát, hogy, és tényleg szépen függ a fiatal Cserhalmi, mint Krisztus, de hogy az egésznek van egy olyan dolga, hogy itt egy nagyszabású kudarcról van szó. Arról van szó, hogy az irodalom, akárhogy is vesszük, és ugye Oscar Wilde miatt ugye bele is halt a börtönbüntetésbe, mert ugye ezt szegezték neki, hogy ő kijelentette, hogy olyan nincsen, hogy jó, hogy erkölcsös vagy nem erkölcsös, egy írás vagy jó, vagy rossz. És ha erkölcstelen is, akkor is az kell nézni, hogy írásként működik-e, jó-e vagy sem, és akkor hát, hogy ezek szerint meg lehet írni a rossz dolgot úgy, hogy jó legyen. És valószínűleg ez a nagy problémája Sántának, hogy ő tulajdonképpen egy pap. Egy pap, sőt, inkább egy szerzetes, egy szavonaróla, annak kegyetlensége nélkül, mert az nincs benne, és ezért az irodalomnak egyetlen célját látja, hogy az valamiképpen önmagát is, az íróját is, és még inkább az olvasóját is tökéletesíteni fogja. Na most ez egy olyan hiedelem, amelynek nem találjuk az igazolását az egész irodalom történetben, hogy az írás tett volna valakit megigazultá. Tehát, hogy ez nem erről szól, és főleg nem erről szól az irodalom abban az értelemben, mint szép irodalom a 18. század végétől, és szerintem ez okozza ezeknek a kétségtől nagyon szépen megírt, vagy nagyon hatásosan megírt dolgoknak az elesettségét. És aztán tényleg az van, hogy az ember nem bírja olvasni. Hát itt van ez a Weder című novella. Tehát alig tudtam keresztül menni rajta, és akkor utána, hogy előző nap ez történt, tehát hogy akkor egy ilyen idősík visszavetítés, és teljesen oktalanul, és ott izzadunk azon, hogy végső soron igazából hát egy ilyen Ágnes asszony féle dilemma van, csak annak az ereje nélkül, ahogy ezt Arany János tényleg utolérhetetlenül megírta. Tehát megint elnézést kérek Sánta Ferenc emlékétől, mert elolvastam egyébként azt, tehát említetted, hogy te is próbáltál vele interjút csinálni, azt az interjút, ami a Digitális Irodalmi Akadémián fenn van, a Szakolcai Lajos készítette vele 1990-ben, amikor vége volt a pártállamnak. Ő még egyébként nem volt idős, 60 éves volt, 63, de már ott volt a legenda, hogy 20 éve vagy negyed százalékban nem írt semmit, és És van egy interjú, amit aztán letiltott, és csak a halála után közölhette a Szakolcai, és ott is nem mondanám azt, hogy mellé beszél, mert nem arról van szó, hogy valamit szándékosan el akar takarni, de hogy úgy fedi a dolgokat, pedig nagyon fontos, tehát ott van együtt Mérei Ferenccel november napjaiban, tehát hihetetlenül izgalmas lenne, és időnként ilyen teljesen általános filozófiai tételeket mond, és időnként meg ilyen teljesen azt, hogy, hogy ott valószínűleg Mérei megsértette őt, vagy ő sértődött meg, ezt nem derül ki, és akkor veszi a kalapját, és eljön. Meg tudjuk, hogy nem szerette Király Bélát, mert veszélybe hozta az emberek életét, és azt is tudjuk, hogy Király Béláról sok minden kiderült a rendszerváltás után. De hogy értelmezhetetlen, hát tényleg van itt valami, amiben ő így belegubózott, és amely visszamenőleg nem teszi lehetetlenné, mert hát ő neki van egy nagy hatástörténete. Tehát megkapta a Kossuth díjat is. Ezért a 37 novelláért és 3 regényért, és ezek mondom, belém is belémivódtak. Nem kellett volna esetleg újraolvasnom őket.
De nem, mert hagyjuk ezt a Gyugyút meg a Tomot. Nagyon egyszerű az ő kérdés ebben a 5. pecsétben, hogy miért ne lennénk nyilasok, mert akkor nekünk van puskánk, és mi mondjuk meg, hogy kidöglik meg. És miért lennénk mi itt, ebben a kocsmában szorongva, hogy amikor bejönnek a nyilasok meginni egy felest, akkor esetleg nem visznek el bennünket. Hát melyiket szeretnéd választani? Hát ez egy, miért nem egy érvényes kérdés? Még egy kocsmában is.
Igen, egyrészt az a probléma, hogy itt egy novellának a témája van regényé felduzzasztva. Tehát az a rengeteg párbeszéd, ami megelőzi magát a cselekményt, hát azt nehezen lehet már elolvasni. Lehet, hogy akkor még izgalmasnak tűnt, de azok elvont kérdések. Tehát erre próbáltam utalni, hogy a gömb négyszögesítése, tehát először körré párolja le, és aztán a kört négyszögé. És eleve az elvontságból írja vissza. Na most itt az a művészi probléma van sajnos, és ez mindig fölmerül, hogy azt az irdatlan, formátlan valóságot, amiben mi is benne vagyunk, ami körülvesz, és azt az irdatlan, rettenetes bonyolultságot, azt milyen formában lehet mégiscsak közölni. És az a baj, például a második világában, meg minden modern tapasztalattal, hogy az előző formák nem működnek. És újat kell kitalálni. Na most ő a létező irodalmi formákat próbálja vegyíteni, és kikeverni a palettán egy olyan színt, ami azért ezekből már megvolt. Tehát létező formákat alkalmaz, hogy a kört négyszögesítse. És az a helyzet, hogy ez másoknak se sikerült, tehát mentsük föl annyiban, hogy hát nem is volt Budapesten annak idején, tehát mondjuk az igazi nyilasdulás idején, hát ő, lehet, hogy Debrecenbe, de őt nem ér, szóval ő nem tudta, hogy ez hogy működik, de aki megírta, annak a naplója véletlenül maradt föl, Heltai Jenő naplójáról beszélek, ami hát egy óriási mű, közben meg nem is nevezhető irodalmi alkotásnak, ez egy napló, tehát irodalmin kívüli eszközökkel lehetett ezt a dolgot igazán megírni. Uh-huh. Csodálatos nagy mű, őrületes nagy mű, és véletlenül maradt fönn, és Heltai meg ő maga is tudta, hogy ő nem egy nagy író, és nem egy nagy költő. Hát erről a napló bőven szól. Na de abba benne van. Na de az egy másmilyen forma. Itt ez a probléma van, hogy amikor megtanuljuk az irodalmat, és próbálunk alkalmazni ilyen-olyan-amolyan formákat, akkor nagyon sokszor abba a problémába ütközünk, hogy azok a formák, akárhogy kevertük is ki őket, nem alkalmasak annak az élménynek az átadására, ami bennünk viszont megvan.
Egy pillanat. Ez azért kicsit olyan, mint a konyhaművészet, hogy igazából az, hogy ez egy művészet, akkor dől el, hogy ez valami, valakinek ízlik, amit a szakács csinált, vagy nem. Tehát a vendégben válik a művészet, borul virágba, hogy mondjam. Na most lehet, hogy ilyen rossz formákat választott, lehet, hogy jobban járt volna egy irodalmon kívüli módszerrel. Na de, hogyha a nézőkben, meg az olvasókban ez visszhangot keltett, és keltett, akkor nem mindegy.
Jó, benne van a korszakban, a filmre utaltam, de mondjuk Sükörd Mihály regényeit is mondhatnám. Tehát ezeket a parabolákat, Hernádit mondhatnám, sokakat mondhatnék, akik megpróbálták ezt a parabola formát, és hát végül Sánta Ferenc is azzal próbálkozik, hogy vannak valamilyen magyar irodalmi hagyományok, de ezt valahogy modernizálni, és az egyénítésnek egy más módját választani. És akkor kreál alakokat, de semmi nem garantálja, hogy ezek az alakok élni fognak. Ez a probléma. És mi hogy van, él egy alak, vagy nem él egy alak.
Mi van, hogyha néző úgy érezt, hogy élnek?
Azért, mert tévedhet, a korszakban rá lehetett érteni az akkori valóságot ezekre a művekre, és ő meg is adta a kulcsszavakat. Tehát amikor a korabeli szerepeket mondja, hogy pártitkártól kezdve nem tudom micsodák, akkor megadja, hogy abba tessék gondolkozni, csak amikor ez a dolog úgy, mint akár a posztmodernél, hogy parodizál valamit, de amikor a valóság kiszalad alóla, akkor a konstrukció is összeomlik.
Lehet, hogy van itt a valósághoz még egy dolog, ez a Gaudiopolis. Tudnék, hogy a Gyurica órás ugye gyerekeket ment, zsidó gyerekeket.
Az volt, igen.
Na most a Sztélo Gábor nevű evangélikus lelkész, ugye? Igen. Ő a háborúban összeszedett és mentett zsidó gyerekeket, igen. És a háború után azokat a gyerekeket, akik nem fértek be az állami gondozásba, ők magához vette, és egy zugligeti villágban, igen. Ugye többen voltak ott, Horváth Ádám tévérendező, Orbán Otto, Sárközi Mátyás, stb. Ez egy olyan realista, ez egy valóságos történet, igen. Amit nyilván Sánta Ferenc fölhasznál. Tehát ezzel a Gyurica órás hitele nőtt. Ugye? Mert ezt a korszakban tudták az emberek.
Hát nem nagyon tudták, mert ez nem volt elhírelve. Én például nem tudtam
nem
akkor.
Nem tudtad?
Nem. Én nem tudtam, hogy ilyen volt.
Hát én lehet, hogy csak azért tudtam, mert hallgatva. A Horváth Adam nekem mesélte.
A rendszerváltás után csinálta újra a Donát László.
Hát ugye valahol Európában szereplő gárdája, és innen
igen,
jött.
Igen.
Bene és Zsuzsán. Tehát, hogy igen, a Sztélo féle történet azért az teljesen más, mert ugye ott arról van szó, hogy a Hagenmacher családnak egyik nagyon jeles tagja, kétségtelenül egyébként nagy kockázatot vállalva, de hatalmas segítséget kell is. Tehát, hogy a Born, a Nemzetközi Vöröskeresztnek, a Friedrich Born, azt hiszem a keresztnevet, most nem tudom, a svájci vezetőjével, tehát ott azért nem közönséges mértékű az a mentés, és nem a kisembernek ez a magányos dolga zajlik, ami semmit nem von le a Sztélo-féle vállalkozásnak a nagyszerűségéből és maradandóságából, és hát valamiképpen bele is rokkant az egészbe, hiszen megpróbáltak változatos módon tönkretenni, és ugye van maga a gyerekek mentése 44-45-ben, és aztán van maga a Gaudiopolis, ami ugye meg egészen 47-ig, az ellehetetlenítésig, vagy 48-ig tart, és ami szintén egy nagyon égető problémára zárva, szegényen maradt, stb. Tehát most gyerekeknek a rendbeszedése, vagy egyfajta ilyen ellentársadalom. Lehet, hogy ez benne volt, abszolút elképzelhető, de én visszatérnék tényleg arra a problémára, hogy a Sánta Ferencnek egyrészt a hatását az adhatta, hogy valóban teljes tisztességgel és egy személyes hitelességgel, aki nem tört karrierre, nem akart így úgy érvényesülni, próbálta csinálni, amit csinált, de közben valami olyan lehetetlen célt fogalmazott meg, hogy az egyedül érvényes irodalmi választ, ami irodalmon túlmutat, és ezt ebben a Szakolcai interjúban is azt mondja, hogy valamiképpen a nemzet számára kell megmutatni ezt a dolgot, és hát ez így lehetetlen. Ez így egy lehetetlen vállalkozás volt, de az biztos, hogy mindenki érezte azt, hogy ő ezekben a példabeszédekben, ezekben a parabólákban, ami hát tényleg, hát ugye a
az Új Szövetség is már parabolákban van, tehát abban Tékozló fiú ugye csak a legismertebb, tehát hogy az emberiség történetét, vagy az emberi drámának a történetét, biztos, hogy a parabolák is valamiképpen megfelelően fejezi ki, illetve nem a történetet, hanem azt, hogy hogyan kéne lennie, hogyan kellene működni, hogy a Tékozló fiúban fel kell, hogy támadjon a vágy arra, hogy megbánja a dolgait. Az apjában tényleg ott van az, hogy képes megbocsájtani és újra rendezni a dolgot, mintha semmi nem történt volna. És valószínűleg ez volt a Sánta Ferencnek is, hogy a nemzetnek ad valami erkölcsi útravalót, amellyel ezt az egész Kádár korszak, meg Rákosi korszak borzalmat feltámasztja, vagy negligálja, de ugyanakkor, hiszen ő maga nagyon alulról jött, és ez valószínűleg hozzá is járult az elnémulásához. Nem keres a Horthy korszakban, vagy bármiben, a feudális múltban, stb., hogy na, akkor jó volt, vagy a boldog béke korszakban. Tehát, hogy ez nagyon jellemző, hogy a Sántának nincs sok másokkal ellentétben, mint a Kései Csóri, meg egy Csurka, nosztalgiája a 45 előtti dolog. Hát a sokan voltunk, az igenis, az ő borzalmas gyerekkora egy olyan társadalomban, amely ezt lehetővé tette. De közben szól az egész életmű arról a borzalmas abszurditásról, amit ez a totalitárius szovjet rendszer jelent. És hát emiatt, igen, amikor enyhül az egész, és vannak ilyen módok, akkor ő elhallgat.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Spiro Györgynek, köszönöm Hatos Pálnak. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük szépen a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.